a vonalban Váci Eszter. Halló!
Halló, szervusz!
Szia, köszi, hogy itt vagy velünk. Tudod, miről fogunk beszélgetni?
Köszönöm a lehetőséget. Hát van egy sejtésem, de azért szeretném hallani a te számból.
Oké. Június 6, este 7, a Pesti Színházban lesz egy koncerted, Váci Eszter és a Quartet, és méghozzá bemutatjátok a Lesz majd úgy című új lemezeteket.
Igen. Szeretnék pontosítani, lemezanyaggá szeretném inkább átkeresztelni ezt a dolgot, mert ugye ez a kézzelfogható fizikai formátuma ennek a lemezgyártásnak ugye mindig kérdéseket vet föl.
Album, akkor ezzel album, szokták, igen.
Igen, mondjuk így, egy ilyen megmentő megfogalmazásban.
Igen, ez milyen érdekes, hogy te még ezért exkluzálod magad, miközben nagyon sokan már ezt teljesen természetesnek veszik, hogy hát figyelj, megjelent a lemezem, a Spotify-on egyébként meg tudod hallgatni, de mint hát lemez, mint fizikai tárgy, mert már nincsen. Sokan nem csinálják már, sajnos. De hiányolod? Egyébként nem akarod vinilben esetleg később?
De az az igazság, hogy a vinil az kifejezetten témában van, tehát hogy abszolút gondolkoztunk ezen, és most nagyon úgy néz ki, hogy ez meg is fog valósulni, de hát nyilván ott előfeltétel, hogy valakinek legyen lejátszója, tehát az is inkább egy ilyen exkluzivitást feltételez, tehát hogy nem fogjuk tudni egy ilyen nagy sorozatszámban legyártani. Én a CD-re egy kicsit sírok, mert azért az a generáció, aki az én zenémet hallgatja, még bőven rendelkezik CD-n lejátszóval.
Hogyne.
Úgyhogy, de hát sajnos egyszerűen már nem éri meg, és nem tudjuk megoldani.
Na jó.
Elérhető lesz ez a lényeg.
Így van, tehát meg lehet hallgatni ettől függetlenül. Oké. Szóval beszéljünk egy picit arról, hogy ugye ez a Pesti Színházban lesz, hogy egy színházi közegbe képzeltétek el ezt a koncertet, és ugye itt van egy olyan kollaboráció Mesterházi Balázs költővel, ami ugye arra enged következtetni, hogy ez egy többnyire költői lemez lesz.
Igen, de itt nagyon szeretném nem elijeszteni a hallgatóimat, ugyanis szeretném leszögezni, hogy ez nem költeményeket feldolgozó album lesz. Nekem soha nem volt olyan ambícióm, hogy amúgy kifejezetten költeményeket zenésítsek meg. Igazából nem is érzek rokonságot ezzel a fajta zeneszerzéssel. Nem tudom, hogy melyik kérdésre válaszoljak először.
Amelyikre jól esik.
A Balázs témájában, mert hogy Mesterházi Balázs ugyan költő és író, de ő kifejezetten dalszövegírást szeretett volna kipróbálni itt a alkotói évei során, és őnőt már 20 éve ismerem gyakorlatilag, de az utóbbi pár évben elevenítettük fel újra a barátságunkat, amikor sok-sok beszélgetést követően, ahogy én megmutogattam neki az én elmúlt évekbeli munkásságomat, ugye a dalszövegeimet, meg a dalaimat, ő is nyilván megajándékozott a köteteivel, és kiderült a beszélgetésénk alatt, hogy ő tulajdonképpen nagyon szeretne kipróbálni magát, mint dalszövegíró. És én meg már akkor azokban az időkben mindig, hogyha nekem gondolataim vannak, bármiféle téma eszembe jut, én azokat elkezdem írogatni, van, hogy már rögtön ilyen dalszövegszerűen sorokat, van, hogy csak gondolatokat, hogy később emlékezhessek rá. Tehát pont ebben az időszakban már lejegyeztem egy-két témát, ami érdekelne, mint dalszöveg, és akkor jött az ötlet, hogy hát mi lenne, hogyha kipróbálnánk úgy ezt a dolgot, hogy kvázi egy ilyen kalandként, hogy egyszerűen egymásra eresztjük a két szövegvilágot, amit ő hoz, meg amit én hozok, ami ráadásul, amely témák minket foglalkoztatnak, azok baromi hasonlóak is. Tehát, hogy nem az volt, hogy akkor két ilyen teljesen elidegenedett valami találkozik, és nézzük meg, hogy milyen szürreális kompozíció jön ki belőle, hanem hogy általában az élet dolgairól, tehát, hogy alapvetően, ahogy filozofikusan állunk hozzá bizonyos kérdésekhez, azok nagyon hasonlóak. Ráadásul nekem az is tetszik, hogy ő egy férfiként látja a dolgokat, én meg nőként, és akkor így indult ez a közös munka. Ő azért költeményként gondolkozik, látom, hogy elkezdtük a közös munkát, és ugye itt volt a legnehezebb része magába a munkafolyamatban, tehát hogy azok a dolgok, amiket ő átírt vagy beleírt, azok ugye azonnal a költemény struktúrájá felé vitték el a dolgokat, amik viszont nehezen belehúzhatóak az énekelhető formába. Így ez volt a legnagyobb kihívás számunkra, hogy ez megmaradjon költészeti szintű vagy irodalmi szintű szövegnek, ne veszítse el az ő képeit, amiket ő használ, azokat az erős megfogalmazásokat, ami őre jellemző, viszont totálisan simuljon a zenébe, és egy jól énekelhető, dalszerű valami legyen.
Ugye 7 év után adtátok ki ezt az új albumot,
igen,
és az
igen.
Érdekel, hogy mi volt ebben a 7 évben?
Hát pont nemrég egy interjú, ura, most kellett válaszolnom egy kérdés, amely úgy hangzott, hogy a Taylor Swift jelenségről mit gondolok. És az az igazság, hogy meg kell hallgatnom. Csak azért, mert ugye utána olvastam ennek a dolgonak, mert én megmondom őszintén, hogy ahhoz képest, hogy milyen szinten fedi le a világot, vagy uralja le a világot a Taylor Swift jelenség, engem nem ért el ez a jelenség. És ezért utána kellett olvasnom egy csomó minden dolgnak, ahol kiderült, hogy 4 év alatt 10 albumot adott ki. Na hát én ennek a más, ennek az inverze vagyok. Tehát, hogy igazából nekem semmiféle olyan ilyen elvárásom nincsen, mint előadó, vagy mint művész, hogy nekem időről időre elő kell rukkolnom valamivel. Én utálom azt, amikor valaki akkor is fecseg, amikor nem kell. Ez nem tudom máshogy megfogalmazni.
De így látott Taylor Swiftet?
Nem tudom, azért ott írták azt is, hogy nem, ezt nem, most nem a Taylor Swift fényében mondom, ezt úgy általában, tehát vannak azért nagyon gyakori az, hogy egy zenekar az akármi van, kijön évente egy albummal. Engem meg ez annyira nem érdekel.
Ilyen Depeche Mode azt csinálja, hogy 80-as évek óta 4 évente jön ki egy albummal, de az konzekvensen. Azt nem, az egy tök korrekt.
Abszolút korrekt, de szerintem nem is ebbe lehet mérni. Én nekem az a célom, hogy ne legyenek töltelékszámok. Uh-huh. És az, hogy mi mondjuk egy repertoár alkalmával, vagy egy este alkalmával mondjuk nem játszunk el minden számot, az általában soha nem annak köszönhető, hogy nincsenek más jó számaink is, mint amiket általában játszunk, hanem mondjuk hangszerelés tekintetében vannak olyan dalok, amik nem szólalnak meg úgy sajnos, mert mondjuk nem engedhetjük meg magunknak, hogy vonósokkal játszunk állandóan, holott nem tudom, 4-5 számunk az vonósokkal van meghangszerelve, tehát nyilván ott egy csomó ilyen technikai dolog van, ami miatt nem. De én szeretek úgy kiadni a kezemből egy anyagot, ahol minden egyes dalnak története van, és a mögött valós olyan átgondolt témák vannak, amik engem adott esetben 7 éven keresztül foglalkoztattak, vagy úgy gyűjtögettem össze. És szóval, hogy így én nem nagyon szoktam úgy szöveget írni, sőt, most, hogy így beszélgetünk, így most fogalmazódott meg bennem, hogy én soha nem írtam még úgy anyagot, hogy megírtunk 20 számot, és akkor abból lefölöztük, ami a legjobban sikerült. Hanem írtunk pontosan annyit, amennyi a lemezen lett, de azok pontosan úgy lettek kiengedve a kezünk közül, ahogy mi azt szerettük volna. Ha ez 7 év kellett, és a 7 évet ezt nem úgy kell elkezdeni, hogy 7 éven keresztül agyaltunk rajta, hogy akkor ezen a számon mondjuk 1 évet dolgozunk, és akkor nem szó sincs róla. Hanem nekem ezek mindig olyanok, mint hogyha így levetkőznék. Tehát én a szövegeimben tudom a leginkább kivetkőzni magamat, tehát ott tényleg ott annyira őszintének kell lenni, és annyira megmutatni magát az embernek, sokkal inkább, mint magában az éneklésben, hogy én egyszerűen azt nem tudom, akkor kimerülök attól, és nekem nincs az, hogy így akkor így ömlenek egyfolytában ezek a mondani valók, hanem van egy csokor mondani való, ami összeáll időközönként, amit akkor útjára bocsátok a plénum elé, és akkor az elindul ezen az úton, de hogy én egy olyan típusú előadó vagyok, akinek kellenek ekkora szünetek ebben. Mm-hmm.
Az ekkora szünet egyébként az azt jelenti, hogy közben folyamatosan fellépsz, tehát az mégsem szünet.
Hát persze, nem, mert természetesen ennek semmi köze a valós koncertezéshez, mert hát azért itt van már 40 szám, amit megírtunk az elmúlt időszakban. Ráadásul az igazság, hogy nem is teljesen fedi a valóságot ez a 7 év szünet, mert 3 éve az Átriumban adtunk egy nagyon-nagyon szép koncertet, és az is egy ilyen fél lemezanyag bemutató volt, tehát ott is új számokra épült az a tematika, mert ott 5 dallal előrukkoltunk, csak az aztán így számonként lett kihozva, és nem kapott egy ilyen ívet, hogy most ez egy album, vagy ez egy, nem tudom, kislemez, vagy bárminek mondjam. Tehát, hogy azok is vadi új számok voltak amúgy, csak ez attól függetlenül is még plusz új 8 szám, amivel most így egy csokorba fogunk kijönni.
Közben rájöttem, mire nem válaszoltál, és az előbb aztán te is gondolkodtál Igen. rajta, a színházi közegről. Hogy mi a kapcsolatod a színházi közeggel? Miért pont a Pesti Színházban lesz bemutatva ez az anyag?
Az a helyzet, hogy mióta a saját dalainkat csináljuk a zenekarral, mert ugye mielőtt egy ilyen klasszikus jazzzenekarként funkcionáltunk, standardeket játszottunk, az is egy tök szép színes műsor volt, és általában nem az elcsépelt dalok voltak a repertoáron, én azt is nagyon szerettem, de mióta a saját magyar nyelvű dolgainkat csináljunk, azóta azt tapasztalom, hogy azért a közönség úgy elég sokat ad a szövegeknek a hallgatására, és egyszerűen a klasszikus klubok, amik azért valljuk be, hogy előszeretettel járnak párban így a vendéglátóiparnak a rejtelmeivel, mint a kávégépek és a kanálnak a csörgése és zörgése, a hangos beszéd, a stb.
Ez nem fér bele.
Hát, szóval nekem az nem fér bele, igen, és nem azért, mert annyira hiú vagyok, mert rengeteget játszottam jazz ilyen helyeken, és akkor vagy kevésbé zavart, hogy egy őrületes szaxofon szóló mellett megfért az alapzaj, ami ment úgy állandóan. Uh-huh. De most, amikor magyarul énekelek, és mondjuk van egy lírai szám, és akkor a galériáról, akik kevésbé vannak beavatódva valahogy, ott megy a röhögés egy teljesen különálló sejtként. Szóval az egyszerűen már nem viseli el a művészetre, mondjuk így. Ráadásul azokat is állatira zavarja, akik meg azért jönnek, hogy minket meghallgassanak. És az az igazság, hogy nem találtam köztes helyet a jazz klub és a színház között, mert a színház az egyetlen olyan atmoszférájában, ahol tényleg beülnek az emberek és figyelnek, mint egy előadáson. Tehát mert hogy amit mi csinálunk, az egy zenei előadás. És én úgy érzem, hogy maga, ez nem csak az én elvárásom, hanem a közönség, aki eljön, sokkal szívesebben jön el egy ilyen helyre. Ráadásul az nem egy olyan töltől elrugaszkodott lépték, mármint ami a nézők számát illeti, ami úgy gondolom, hogy egy ilyen bevehetetlen dolog lenne még egy ilyen szubkultúrában is, mint amit én művelek.
Képzeld el, múltkor volt nálam a Behunyi Dóri az adásban, és tőle is megkérdeztem, és most tőled is megkérdezem, sőt a Kozma Arzsitól is megkérdeztem, hogy hiányzik-e a jazz meg az.
Jó, akkor most nem tudom, ugye, nem tudom, hogy ők mit válaszoltak erre.
Az nem baj, nem tudod. És egyébként az a baj, hogy erre nem is nagyon lehet úgy válaszolni. Nem hiányzik. De egyébként válaszolhatsz így is. Bárhogy Igen. válaszolhatsz.
Nézd, az egy korszak volt, ami lezárul, és annyira lezárult, és annyira erőteljesen, és olyan hirtelen zárult le, hogy mi nagyon hamar megtanultunk anélkül együtt, ezzel együtt élni, ezzel a dologgal. És egyszerűen nem is volt benne a levegőben, hogy folytatás lesz, és mindenki azonnal elkezdte keresni a saját maga útját, és az egy ilyen zárvány volt az én életemben, annak minden kalandjával, élményével, összezártságával, például az Orsival meg a Dórival, ami egy egész életre szóló meghatározó barátságot eredményezett, és mint ilyen talán a legértékesebb hozadéka volt annak a formációnak. Két olyan lemez, ami egyszerűen űrt hagyott maga után, mert az emberek a mai napig hivatkoznak rá, és hát mi sem bizonyítja jobban, mint az a 2020-as aréna koncert, amit ugye a plafonig megtöltöttünk. Szóval én azt gondolom, hogy az egy csodálatos időszak volt, de az soha nem lenne ugyanaz, ha ez bármikor is folytatódna, és nem véletlenül nem is állt össze ez a produkció aztán soha többet. És még az aréna koncertünk, a legutóbbi aréna koncertünk után sem. Szerintem ez így volt kerek, tehát hogy igazából a mindennapjaimból, hogy most ez a zenekar egy futó, populáris produkcióként az életem része legyen, nem hiányzik. Mert én ezt lezártam azt a dolgot, de minden percére, minden emlékére, és hát arról nem, borzasztó szívesen emlékszem, és arról nem is beszélve, hogy tagadhatatlanul nagyon-nagyon sokat köszönhetek ennek a dolognak, mert tulajdonképpen ez a zenekar mutatott meg engem így a nagy közönségnek.
És ha már beszéltünk a Taylor Swift jelenségről, akkor egy picit beszéljünk már az Azaria jelenségről is, hogy ez téged hogyan érintett zeneileg, szakmailag, hogyan állsz hozzá, PC-n vagy nem PC-n, szóval, hogy úgy őszintén, te hogyan látod azt, hogy van egy magyar előadó, ki háromszor megtölti a Puskás Arénát?
Figyelj, nekem ez annyira nehéz kérdés, mert egyrészt, tehát, hogy mi olyan, az Attila is, meg én is szerintem egy olyan zenei közegben mozgunk, ami teljesen eltér, és sehol nem találkozik. Egyetlen egy alkalommal találkozott a mi művészetünk, amikor a Dalfutárban ő lett a kis beválasztva, mint zeneszerző, és én lettem a szövegíró. És akkor egy iszonyú helyes, csendes fiatalembert ismertem meg a személyébe, akinek körülbelül szerintem háromszor hallottam a hangját, de a 12 óra leforgása alatt, amíg össze voltunk zárva. Nekem nagyon rokon szenves volt a szerénysége, amihez hozzászólt, ahhoz jól szólt hozzá. A legnézettebb adás volt szerintem az összes közül, tehát az egy nagyon jó hangulatú kis nem tudom, produkció volt, de én nem az a generáció vagyok, én nem hallgatom az ő zenéjét, őszintén szóval nem is nagyon tudok vele azonosulni, én áldásom rá, engem semmilyen mértékig nem zavar, és nem is befolyásol az ő sikere. Az nagyon klassz dolog, hogyha egy ilyen, ennyire elismert előadót meg tudnak szólaltatni más egyéb fontos dolgaiban is a világnak, és úgy tűnik, hogy ő erre kapható. De én őszinte leszek, és lehet, hogy ezzel kiábrándítok sok mindenkit, engem annyira hidegen hagynak ezek az ilyen rettenetesen hype-olt dolgok, és zéró irítség, tehát hogy egyszerűen nem vagyok ilyen típus, és nem is tudok, azért mert nem az van, hogy hasonló műfajban utazunk, és akkor most nekem az borzasztó rosszul esik, hogy ő elért valamit, én meg nem, hanem egy teljesen más utakon járunk, és nekem a saját dolgomat kell csinálnom, és az ön övének meg örülnöm kell, úgyhogy én így állok el ez a dolog.
Oké, de köszönöm, hogy ezt így kifejtetted. Tényleg az érdekelt, hogy amár a Taylor Swiftről beszéltünk, és a felgyorsult világról, meg a zenei ipar felgyorsulásáról, ha már azt szóba hoztuk, akkor gondoltam, hogy ezt is beemelem egy picit a beszélgetésünkbe. De egyébként onnan jutott eszembe, hogy mondtad, hogy plafonig megtöltöttétek az arénát, és hogy igen, valahogy igen. Asszociáltam rögtön.
De hát látod, hogy hol van ez az azariához képest, de most már ez a fokmérő.
Ez az, te mondod ki, igen, hogy a fokmérő, és talán inkább ez érdekelt valóban, hogyha ez a mérce, vagy ez válik a mércévé, akkor ez mekkora frusztrációt tud okozni bárkiben, nem csak egy zenészben, hanem az, hogy egyáltalán el tudok-e ugrani, elérem a kezemmel, nemhogy át tudom-e ugrani. Érted?
Hát nekem abban a szerencsében van részem, hogy én végigmentem a létrán. Tehát, hogy én a klubokban szocializálódtam, mint előadó művész. Tehát nekem soha nem volt degradáló visszamenni. Egyébként az aréna koncert után két nappal játszottunk valahol vidéken a kvártettel egy klubba. És ez a természetes. Mint ahogy az se volt furcsa, hogy hétvégenként 1998 és 2000 között minden hétvégén több ezer sportcsarnokokba léptem föl, bodyguardok kísértek el a WC-ig, és hétfőn meg felszálltam az Újpestre tartó metróra, és kimentem a jazz tanszakra, mert óráim voltak, és senki nem ismert föl, és nem tudták, hogy esznek vagy isznak, holott ott virított a képem a villamosnak az oldalán. Egyszerűen szerintem, aki nem képes alkalmazkodni ezekhez a hihetetlen kontrasztokhoz, az nagyon rosszba lesz önmagával, mert most én nyalogathatnám a sebeimet, hogy miért kell nekem egy klubba énekelnem, amikor én már megjártam az arénának a színpadát. Azért, mert az arénának a színpada nem alkalmas reprezentálni azt a dalt és azt az intimitást, amit az én zeném jelképez, és szerintem mindennek megvan a saját maga helye és a saját maga közege. És szerintem a jazzisták is, hogyha most szabad ilyen kasztokban beszélnem, sokszor sokkal többet élnek meg akkor, amikor egy meghitt arra érdemes közönségnek át tudják adni a szólóikat, mint amikor megvaradva nekik, hogy most akkor két árészre szólózzanak a nem tudom milyen popkoncerten ott az aréna. Az egy tök embertelen és egy ilyen távolságtartó helyzet. Annak is megvan az izgalma, meg a szépsége, ott inkább az ember learatja azokat a fajta babérokat, de művészetileg én semmilyen szinten nem látok különbséget, hogy valaki mekkora színpadon áll.
Hát köszönöm még egyszer, hogy elmondtad ezeket, és lesz majd úgy. Június 6.
Lesz majd ott.
Pesti
így
Színház.
Van, június 6, Pesti Színház.
Váci Eszter és a Kvartett. Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma velünk.
Én köszönöm a lehetőséget.
Mindjárt folytatjuk a szabad esést, maradjatok még.